pillanatokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. 6 óra 30 perc van kereken, és 2021. november 19-ét írjuk. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion. Benne pedig Ács Álványozó Gábor.
És nem találok neked jelzőt, Mihálovics András egyébként, de miért nem állványoztam én is semmit, csak magamhoz rántottam azt, amit kell, tehát nem igazán értem, hogy miért így kezdtél, de természetesen elfogadom és örülök neki.
Azt hittem, mi kaptunk egy üzenetet, de egy elkésett levél volt szerencsére.
Lehet,
16:33-kor most kézbesítette a posta.
Négy közlekedési hír?
Nem. A műsorvezetői tevékenységet érintő.
Á, rögtön fölkaptad a fejét.
És ezért, hogy tisztelt aha. Műsorvezető úr, hitelesebb szakértő, tettere, nem mindegy, nem nekünk szól. Megijedtem, hogy már megint valami van. A házitról bezzeg, talpon, ha ma az Ács jön dolgozni végre, vajon szokás szerint először beveszük Manhattant, és utána Berlint? Jó reggel.
Ezt se értem, de se baj.
Én sem. Elég, ha ő eljátszik itt magában, tudod, nem kell nekünk mindig mindenkit érteni, viszont itt...
Ha arra a dalra gondol, aminek van ilyen szöveg vonatkozása, nem is emlékszem, hogy mi utoljára mikor ment egyébként. First We Take Manhattan című Leonard Cohen-dal, nagyon nem is tudom, hónapok vagy évek, nem, hogy ennek ez jutott eszembe, hogyha erre gondolna, de nem tudom, hogy miért lehet, hogy héten, nem tudom. Na, majd megírja a troll.
Ne írja meg. Maradjon magának.
Te most érted, teljesen mindegy, hogy mit mondasz neki. Én akkor próbálok a kedvé. Úgy is megírja. Hát ha azt mondod, hogy ne írja meg, annál inkább megírja. Tudod,
de én meg nem olvasom be. Tehát én megpróbálom az keserű csalódástól megóvni a hallgatónkat. Bezzeg D-kartárs, állandó jó barátunk. Stabilan itt van maga az állandóság a műsor szövetében. Eső utáni útviszonyok fogadták őt Vácról Pestre, minden szakaszon erősödött a forgalom, még ez is az M3-as bevezetőig viszonylag kellemes volt, onnan kisebb-nagyobb kihívással lehet találkozni befelé, 32 perc a menetidő jelenleg Zugló Hermina mezőre, mondja ő, és miért kételkednénk a szavaiban, viszont már baleset van a Pongrácz úton a Kőbányai út előtt. Több gépjármű is ütközött, egy sáv járható arrafelé, tehát Pongrácz úton, Kőbányai út előtt. Figyelem, mert balesetes gépjárművek. Na, hát nézzük akkor, hogy mi köthető november 19-ig. Isten éltesse nagyon a nevük napja alkalmából az erzsébeteket és a zsókákat, ezek a főnévnapok, a csöre meg a Lizavéta és a Szavéta nevű hallgatókat, az obadiásokról nem is beszélve, külön köszöntjük természetesen, kiragadtuk őket önhatalmulag egy hosszú felsorolásból, akiket viszont nem ragadtunk ki, azok ne nehezteljenek ránk, amiatt, hogy nem ragadtuk ki őket. Nézzük, hogy mi jeles történelmi eseményekkel örvendeztethetjük meg a nagy érdeműt. Hát például azzal, hogy 1900-ban, pont november 19-én esett meg az, hogy Budapest utcáin beindult a posta által forgalomba állított automobiloknak nevezett járművek, amelyeket begyűjtötték a leveleket, kérlek szépen. És igazából nem is automobilok voltak, hanem háromkerekű motoros, gyakorlatilag triciklik, de ezt most nézzük el a Magyar Postának, mert ez már olyan régen volt, és akkor annyira forradalmi és új volt, hogy bekerült a történelem könyvekbe. Aztán 5 évvel később megnyitották a hívők előtt a budapesti Szent István templomot, a későbbi bazilikát, A zárókövet ünnepélyesen azonban csak december 8-án helyezték el. Az hogy lehet, hogy megnyitották a zárókő meg csak utána? Úgyhogy ne nagyon csodálkozzunk ezen. Ugye Katona Csabával beszéltünk már a bazilika történetéről, amely egy modernkori mutyinak sem utolsó volt, ott is minden pénzhiány, ez veszett el, az lopták el, így csúszott, ott csúszott, stb. Stb. Aztán 2004 pusztító orkán mért csapást a Magas Tátra fenyveseire ezen a napon, és emlékszem, hogy még a MOL is matricázott valamit, hogy ha veszel ezt, akkor ők még hozzájárulnak a fák újra ültetéshez. Olyan jó lenne ezeket így utókövetni. Tehát most ilyen volt, ilyen lett, felvételekre várok. Tehát, hogy mi történt azóta, hogy ez az orkán csapás mért, és mindenki felhördült, és fát akart ültetni a helyükre a Tátrába, vagy azóta ez sikerült, vagy azóta is kopár azok a hegyoldalak, vagy mi van ilyenkor, nem tudom. Ha valaki járt arra, akkor mondja már meg 0-30-20-10-9-09 tőlem, aztán SMS-be is válaszolhat, meg WhatsAppon, meg Viberen is mindent fogadunk. Kicsit szét van csúszva a hang és a kép, írja a hallgató. Hát, akkor mátrixozhatunk egy kicsit majd Ács kollégával, hogy a filmipart is a vállunkra vegyük, hogy én gyorsan felugrok és visszaülök, és akkor, ha késve van a hang, akkor olyan, mint hogyha nem is lennék itt, és akkor mégis hallatszik a hangom, vagy ez hogy néz ki a gyakorlatban, nem tudom. Várok ma egész nap, ha a feleségem nem mond semmit estig nekem, vagy nem kapok virágot, vagy csokit, esetleg sört, kiverem a balhét. De ez hogy jön ide? Valami egészen szürreális zavar van a Matrixban ma reggel, mert olyan üzenetek jönnek, hogy jó reggelt, smasszer, az idő öregede távol létében lehetne egy napi csata, jó hétvégét kívánok, Kari.
Most ez hogy a Gede lett helyettem a nagy napi csata
kinyíró? Nem. A Gede az olyan szintű remegéssel és feszkóval van, hogy én már nem merek kérdezni a saját műsoromban, mert látom, hogy ideges. Látom, hogy nézi az órát, hogy úristen, már csak 15 másodperc, és még annyi mindent meg kéne kérdezni, mert a papíron van, és akkor így, és így érezni rajta, tudod, hogy úristen, már csak 10 másodperc, és így integet nekem, hogy
de ezt te hozod ki belőle. Tehát amikor...
Hát azért, mert én veled szemben akkor, felépni akkor már reménytelen. Tehát na, szerintem abban belenyugodott, hogy rám van hatással, rád már semmi.
Igen.
Azt mondja, november 19...
Rossz magyarázat.
November 19 nemzetközi férfinap. Hát te miért nem írod be? Hát végre egyszer tömjen eszhetnénk magunkat, hogy bizony, a teremtés koronái...
Hát gondoltam, úgyis tudsz róla, mert már tegnap mindenféle sajtóközlemények is jöttek már ezzel kapcsolatosan.
Én egyet se kaptam, biztos sem véletlen.
Megpróbálnak rárepülni bizonyos ügyekben.
Most legyen mosógépet nemzetközi férfinap, meg ilyenek?
Nem, szerencsére azért ennél komolyabbak, tehát betegség megelőzéssel kapcsolatos, meg hasonló, figyeljünk önmagunkra, típusúak.
Végre valaki! Egy tiszta hang az éterből. Nem vagytok ma kisegítve az üzenetekkel. Kitartás és szép napot. Nem lehet könnyű.
Na, amikor beszólunk a többi hallgatónak, ilyen is van.
Ja, de nem, férfi nap van, azért a virág. Na végre, hát megjött. A hallgatók összerakják a mátrixot.
Mi nekünk nem sikerült összekötni nem. A kettőt, igen. Úgyhogy föl kell, hogy ébredjünk ezek szerint gyorsabban.
Na, napi csata, Caporetto jártörés van, mindegy, de nem fér ez ma bele.
De, egy perc.
A Caporetto jártörés, mikor 1917-ben végre kijutottunk a pósíkságra, és ez akkora hatása volt, hogy még a 80-as években is a Magyar Honvédségnek az volt a feladata, hogy amikor a kapitalisták megtámadnak bennünket, kijussunk a pósíkságra.
Lehet, hogy ezt egy éve már elmondtad?
Elmondtam, biztos. Na, mert hogy nincs ismerős. Olyan csata, amiről nem. De ez egy
talán ilyen... én voltam olyan szerencsés, hogy akkor is veled lehet. Nekem legalábbis rémlik, igen.
Igen. Na, hát kérem szépen, mi van még itt, ami érdekes? Boldog születésnapot mindenkinek, Bencz úr József, magyar evangélikus tanár.
Nem, a Gyula bizony.
Majdnem
hallottam, igen.
Viszont Emil Skodát azt nem fogom elrontani, ő a fegyver és gépjárműgyártó. 1839-ben született ezen a napon, Bencz úr József pedig 1806-ban, november 19-én. Aztán Indira Gandhi, indiai politikus, miniszterelnök, a Nemzeti Kongresszus pártnak a tagja, Jawaharlal Nehru lánya. Én gyerekkoromban azt hittem, hogy ez is valamilyen játékos név, mint az Ipperpál. ez Indira Gandhi. Tehát így hallottam háttértelevíziós zás közben, és nem tudtam elképzelni, hogy ez most mi.
Minden híradóban benne volt, mindig történt valami, igen. Tehát igen. Ugye nagyon...
Hát az el nem kötelezett országok mozgalmáról be kellett számolni. Még ez is megvan, látod, igen. Hogy milyen mélyen félve gondolok vissza arra, hogy a gyerekeim háttértelevíziózás közben mit igen. raktároztak el, és majd 50 évesen mit fognak nyilvánosságra hozni. Hogy az
ez akik... simán, igen, így volt. Ipper Pál beszélt a híradóban igen. az ellen kötelezett országokról, és...
És benne Indira Gandhiról, és azt hittem, hogy ez valami vicc.
Igen.
Na, 1933 Larry King, az CNN amerikai hírtelevízió műsorvezető, sajnos már nincs közöttünk, elhunyt 2021-ben, ugye Larry King Live, és hát a Popper Péter, ha már Ipper párról szó esett, akkor nem tudom, hogy ők beszéltek-e egymással, ültek egyen, aztán nál egy kerekasztal beszélgetést összehoztam volna Ipper Pál és Popper Péter között, de csak azért, hogy ezt
felfogtam. De csak a nevek miatt, igen. Hogy sok közük azért nem volt egymás. Igen.
Magyar pszichológus, pszichoterapeuta, író 1933-ban egy napon, egy évben született Larry Kinggel.
És majd tőle fogunk idézni az aranyköpés rovatban.
A Popper Pétertől, vagy a Larry Kingtől?
Popper Pétertől.
Jó. Ljubiša Samardžić, ezt onnan tudom, mert ezt is háttértelevíziózás közben sajátítottam el, meg hát Mihálovicsként mi más.
Dehogy háttérként, tehát nem mondtad.
Nem szerettem, nagyon nem.
Nem szeretted Sódát?
Nagyon nem.
Egészen elképesztő, hogy mekkora népszerűségre tett szert Magyarországon az a sorozat.
Olyannyira, hogy,
és én értem is, hogy
a jellegzetes sapka Surda sapka néven
abszolút.
Futott hosszú évtizedeken
keresztül. És hordták is sokan.
És hordták is.
Hamar kikopott, de után. Érdekes, hogy azt a, nem tudom, hogy most szerzői jogi kérdések miatt, vagy más állhat a háttérben, de nem ismételték sokat. Tehát vannak olyan sorozatok, amik avóta is
tényleg még
futnak.
A kórház a város szélén is láttam valamelyik adón valamikor, képzeld el.
Valószínűleg azért, mert ugye volt folytatása, és akkor annak ágyaztak meg, tehát igazad akkor ment sokat, de azóta egyébként nem, tehát kikoptak. Igen, nem. Azóta szerintem egyszer hallottam volna, hogy ismételték. Mi volt a forró szél, ugye?
Ja, az szóval igen.
Tehát nem mindenki csak Surdának hívta.
És a mindig az
főszereplőjéről.
Volt, egy példakép, egy ikon volt, hogy hogy kell bojkottálni a munkavégzést. Ne haragudjon, nekem leesett a vérnyomásom, le kell feküdnöm, és kávét kell innom. Tehát,
hogy szerintem emlékszem. Ennél többre senki nem emlékszik belőle,
nem.
Tegyük hozzá.
Tehát, hogy a maga illetve a sztori, a... hogy mik voltak, hogy azt csinált. Tudom, hogy megkelek módon nagyon sok mindenbe bele fogott, és mindenhol ugye rosszul érezte magát, és
talán még a nagybácsia, illetve azért a másik két szereplő, tehát ott még akikkel lakott, ők valószínűleg beivódhattak, meg nagyon jellegzetes, és nagyon jól megcsinált, jó kitalált karakterek voltak. Na mindegy, ennyit Sordával.
Aztán Ted Turner, amerikai multimilliómos, a CNN tulajdonosa, ma ünnepli a születésnapját, jó nagy buli lesz, 1938-ban született ezen a napon. Calvin Klein, amerikai divattervezőt hívnánk még így elő. Senkinek nem reklámozzák úgy a termékeit, hogy a alsógatya kilátszik a farmer alól, és ott van egy név, hogy Calvin Klein. És ez bizonyos rappereknél szándékosan van előidézve, köműveseknél, tehetősebb köműveseknél kevésbé szándékosan van előidézve. Mi van Straubelekkel?
Működik befektetőként. Aha. Sok cégben benne van.
Tehát... Ugye ő volt Mr. Matáv.
Igen, sokáig.
És ő volt a megmondó ember. 1944. november 19-én született ő. Meg Ryan is ünnepel. 1961-ben született, hát őt én nagyon, ez a lány a szomszédból kis bájoska volt, aztán jött a botox. Épp a minap láttam róla megint képeket, atya ég. Na mindegy.
Én nem láttam.
Egy filmjét se? Túsz harcot se?
Ja, nem láttam.
A szerelem hullám hosszán? Azt
nem láttam.
Nem nézted?
Nem, a képet nem láttam.
Az aktuális sajött kezét filmet. Szorongatva?
Egy-két filmet persze.
Jó, oké, okay, megnyugodtam. Azt hittem, hogy a brutális külső, brutális szíved.
Offraházat miért ugrottad el?
Azért, mert hogy azt hiszem egy számára emlékszem, a Popcorn magazinból.
Émlén Aló, gondolom.
Az, persze. Igen.
És a Sisters of Mercy, Temple of Love-nak a háttér vokájaként?
Nem.
Az nincs nem. Meg, mert az egy sokkal korábbi dal, amit újra kiadtak az ő háttérvokájával, és annyit dobott rajta elképesztő módon, hogy akkor azzal be is futott, és egy nagyon nagy sláger volt. Hát valamikor 90 környékén, emlékeim szerint, vagy 90-es évek elején már, mint az újra bedobás, illetve újra kislemezen kiadás. Nagyon fiatal, izraeli énekesről volt ő egyébként, és nagyon fiatalon, 41 néhány évesen hunyt el AIDS-ben.
Igen. Jodie Foster, kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznőt, el ne felejtsük megemlíteni, 1962, de arról meg mindenkinek a bárányok hallgatnak jut eszébe. Lefogadom, kivéve engem, akinek a Maverick című örökbecsű jut eszébe róla elsősorban, és nem a bárányok hallgatnak. Na, azt hiszem végére értünk, apukám.
Igen, nagyon
és
sok.
És még időben is.
Hát, az túlzás.
De csak azért, mert a Caporettói áttörés hadosztály szintű lebontásától
eltekintettem. Na, így van. Az időben az egészen kereken 5,5 perc késés ahhoz képest, amit terveztem.
Azt mondta a hallgató, hogy én megígértem állítólag, hogy egyszer majd lesz napi csata Szepesi György stílusában elbeszélve, de a Caporettói áttörés az olyan bonyolult hadművelet eredménye volt, meg utána is olyan bonyolult, hogy azt nem tudom leközvetíteni. Majd valamilyen kora-középkori csatát ott viszonylag egyszerűen döntötték el a felek a konfliktust, azt egyszer tényleg megcsinálom.
Szabadon fogunk, de most akkor zenéljünk gyorsan, aztán összevonva kell, hogy lapszemlézzünk, illetve tőzsdézzünk rögtön utána.
Nézzük, hogy mit ír a sajtó. Világgazdaság címlapja. Képzeld el, turisztikai cégé válik az NFI. Részvényenként 480 forintos értéket teremt a csúszdapark megvalósítása, amint egy 3,2 milliárd forintos beruházást igénylő projekt. Becslések szerint éves szinten 1 milliárd forint feletti készpénzt képes termelni, így a befektetés megtérülése rendkívül rövid lehet. Ezt a Világgazdaságnak Sós Csaba, az NFI elnök vezérigazgatója, nagy tulajdonosa mondta. A csúszda parkhoz szükséges forrás fele rendelkezésre áll. Vegykó Zoltán távozása, maradása bírta a korábban exitre készülő Sós Csabát, és miután kikerültek a vagyonelemek, többnyire ingatlanok a cégből, a régi új cégvezető a turisztikai projektekre fog koncentrálni. A csúszdapark mellett egy szörfezésre alkalmas hullámmedencét is terveznek építeni, mintegy 10 milliárd forintból. A romániai projektekből továbbra is 14-15 milliárd forintnyi kártérítést várnak egy-két éven belül, hiszen jogalap tekintetében pert nyertek, de mint Sós Csaba fogalmazott, nem kizárt, hogy több ezer hektárnyi erdővel gazdagodik a cég. A befolyó összeget elsősorban új projektekre és növekedésre tervezik fordítani. De hogy hol lesz ez a csúszdapark? Az nem derül ki a cikkben.
Nem tudom, hát ugye ők az Eplényi sípáját üzemeltetik-e egyébként.
Ja tényleg, akkor arról hallottam is.
Hogy ott lenne, vagy ez egy másik?
Nem, ott akarnak. Hát hogy ugye télen megy a csí, nyáron megy a csúszdapar.
Akkor valószínűleg az Eplényi nagy fejlesztésről van szó.
Igen. Aztán kisvállalkozásokra is kiterjesztik a rezsicsökkentést. Holnap 0 órától minden zárt térben kötelező a maszkhasználat. Ez ugye a kormány inforról volt szó.
Erről majd beszélünk.
Majd beszélünk. Igen. Mi van még itt?
Ugye megjelent a kormány maximált
benni, igen, igen.
Tehát későn este kijöttek a pontos adatok, ezt próbáltam föltérképezni, hogy újdonság van benne, hát részletezik a maszk használat szabályait. Hát nagyon logikusan kikövetkeztethető volt, hogy az üzletekben is, bevásárlóközpontokban is, kivéve az irodák, illetve a sportolás céljára szolgáló területeket, tehát ez nagyjából a zárt térből adódik, fellépők kivételével az előadó művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínél, független annak nyilvánosságától, így különösen színház, tánc és zeneművészet, úgyhogy hát igen, a maszkos pogózás és tombolás koncerteken az mostantól kezdve játszik, de hát erre is azért lehetett számítani, szóval én hirtelen nem látok benne olyan sok izgalmas részletet, mint ami a cikk címéből következett volna.
Figyelj, viszont azt hiszem a Mijálovics gazda hétfőn utána néz ennek a pálinka dolognak, mert áremelésre lenne szükségük a pálinka főzdének, de a piac ennek korlátot szabhat. Erről ír a Világgazdaság. Uh-huh. Ugye nem tartom kizártnak, hogy arról van szó. Oda néz már, milyen végítélet szín van. Hát ez valami megejtően szép ez a mindjárt lefényképezem.
Volt már szebb, mondjuk.
Jó, akkor nem fényképezem.
Nem csúnya.
Hanem inkább elmondom, hogy a pálinka, hogy drága a gyümölcs, az ugye neked is megvan, hogy a almádat drágában veszed. Na most akkor ebből még pálinkát is főzni, meg még eladni is, hát miközben házi pálinka főzés szabadsága van, ez nehéz dió. Majd utána nézünk. Mi van még nálad? Mert nálam még egy Népszava cikk van arról, hogy a benzin után az áram és a gáz árát is központilag határozza meg a kormány, több százezer céget érint a döntés, ezt kezdtem el. A legfeljebb 10 főt foglalkoztatta, illetve 4 milliárd forint alatti árbevételű hazai cégeket vonják be a hatósági áram és gázvásárlása jogosultak körébe. Az érintett vállalkozások száma több százezer, és itt is finom hangolás várható. A kancellár, a miniszter a Népszava kérdésére nem mondta meg, hogy az energiavásárlási szerződések a döntés nyomán felmondhatóak-e, hátrányos következmények nélkül. A kisebb energiakereskedők csőd hullámával fenyeget ez a döntés a Népszava szerint, amelyet olyan nagyobb szolgáltatók várhatnak fel, mint az állami MVM. Hasonló gyanúk vannak az üzemanyagpiacon is alap szerint, ahol egyelőre csak a MOL tette közzé, hogy hajlandó lenne beugrani azokra a kutakra, akik nem tudják működtetni a 480 forintos fixált benzin és gázolajár plafon miatt a kutakat. E szabályozás az átgondolatlanság erős jegyeit mutatja, amit megerősített Karsai Dániel ügyvéd a lapnak. Egyértelmű és durva beavatkozás a tulajdonhoz való jogba véli ő.
Aztán még annyit, hogy ez tegnapi ugyan, de érdekes. Végre jöttek ki adatok a magyar vakcinák hatékonyságáról, illetve Magyarországon használt vakcinák végre hatékonyságáról. Ugye tavasszal volt egy-két, hát ilyen mondhatjuk, hogy cetli, meg önmagában nehezen értelmezhető adatsor, és most először jöttek olyanok, amik tényleg látszott, hogy szakértők rakták össze, és használható is összehasonlítani, például azzal, hogy ugyanezek hogy működtek külföldön, és ezt elemezgetve. Hát az jött ki, hogy a Pfizer és a Moderna nagyjából pont ugyanolyan hatékony, mint amit az, akár az Egyesült Államokban, akár például Nagy-Britániában is mértek velük kapcsolatban. Ha viszont a teljes piacot nézzük, az összes vakcinát, akkor az is látszik a adatokból, hogy Magyarországon rosszabbak a halálozási mutatók, meg a súlyos betegségek is, hogy nem igazán van más magyarázat erre, mint hogy a többi Magyarországon használt vakcinának kisebb a hatékonysága, úgyhogy ez nagyon részletesen elemezgetik. Tehát nagyjából ezt eddig sejtettük is meg, hát ugye merültek föl. Meg hát ez látszik, Magyarországon is használ többi vakcinának a külföldi kutatásokból, érkezett eredményeiből is. Nézd oda, András! Csak miért ment el a hangom?
Két rendkívül szemrevaló lány áll az ajtóba egy rakat bombonnal.
Köszönjük szépen Nórának és Ibolyának, hogy elvonták a figyelmünket, és nem várták meg, hogy a tőzsdei blokkig eljussunk. Most így kell 7 óráig valahogy elevickélnünk.
Hát de ma nem tündérek.
De, abszolút.
Olyan állat, ne kéne fényképezni, de nem tudom, mert akkor nem tudok beszélni. Igen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Igen, hát a
nemzetközi férfinap, igen. Kit érdekel, hogy 0,86%-kal ment fel a BUX, és 51.992 ponton kezd ma, mert már szeretném megkóstolni azt a, ami a tálcán van. Az OTP 2% fölött erősödött 17.990 forintig, a MOL 0,4-jel 2.518 forintig, a Telekom esett 0,12%-ot 433,5 forintig, a Richter 0,42-t 8.300-ig. Mi volt a nemzetközi piacon? Semmi.
Most már nem csak mi láthatjuk a köszöntésre érkezett delegáció tagjait, hanem a Millás TV nézői, és
meg is ugrott.
Elbűvölőek vagytok, és igen, hát én teljesen lányok, megszólalni sem nem tudok. Most nekem miről kellett volna beszélni?
A nemzetközi piacokról, ahol semmi nem történt.
De egy sima, egy fordított volt.
Ne húzzad már az időt.
Mármint a Wall Street-en, ott össze-vissza mozognak is, kicsit jó volt a hangulat, de hogy a te kedvenc kifejezésedet is ide tudjam, be tudjam...
Nem fogy ki az elem, lányok, ott fogtok megöregedni.
De figyelj,
a tőzsde az a gumicicája.
Ezt el kell, hogy mondjam, hogy...
Dehogy kell elmondani, semmi nem történt.
2000% a Dow Jones, mínuszban...
2000%-okról beszélünk, miközben nemzetközi férfinak.
De az S&P 3, 10%, és fölfelé, ezek pedig 4. Tehát azért ezt nem hagyhattam ki. És a Cisco esett egy nagyot. Ellenben a Nvidia ugrott egy nagyot fölfele. Na, szerintem jöhet a bomba.
Végre.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
No, Tari Ibolya, ne integessél, hogy jöjjenek be. Mondjuk, hogy Tari Ibolya fog híreket mondani, igen, de csak felvételről, mert közben mi mással leszünk elfoglalva. Most ezt élőben szeretnéd közvetíteni, ahogy megeszel egy kiló bombon.
Nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltatok.
Nagyon kedvesek vagytok, lányok, tényleg. Teljesen zavarba jöttem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
Nagyon tetszik. Megkérte Peti hallgató, hogy a Pongrácz utat kerüljétek. Gábor, hol vetted a pulcsit? Nagyon jól néz ki, nem itthon, ugye? De mire ezt én beolvastam, addigra úgy lehetett két helyen, édesapám, úgyhogy jobb lesz, hogyha le is veszed magadról. Ott meg a hasadon.
Észre se vettem, tényleg.
Azt a drága szép pulóvert. Hát vigyázz magadra. Hát remélem nem valami fontos interjúra mész innen.
Természetesen nem.
Na, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion Ács Gáborral.
És Mihálovics
Andrással. A pulóveressel, és igen.
A pólóssal.
0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez nagyon nehéz megszólalni, mert ilyet, hogy a férfi napra minket, hölgyek, hát teljesen torokszorító érzés. Meg se érdemeljük, szerintem.
Nem, és nagyon kedvesek voltak.
Nagyon, nagyon, de a kalappal.
Gondoltak rá, és meglepetést okoztak.
Már most kezdjünk el gondolkozni a Nemzetközi Nőnap olyan megünneplésén itt a stúdión belül, hogy a fal adja a másikat. Légy szíves, ne garasoskodjál. Gedének kell szólni, hogy utaljon egy szemérmetlen összeget, amiből egy szemmel látható ajándékot.
Nem, tudom. Ez nem pénzzel kell. Hát, ugye,
az igaz.
Pont ez a nehéz benne, hogy most nekünk valamit nagyon homorítani illik ma.
Hát feltették a lécet a csajok, az biztos.
Igen, igen, igen.
Na, nézzünk néhány közlekedési információt. Mit szólsz hozzá?
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát egy komoly hírünk van, baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, de befelé az A-porta közelében, úgyhogy arra nem egy leányállom a közlekedés. Neked van valami a pakliban?
Nem látok semmi olyan izgalmasat, ami... Ennyi volt összesen a hallgatók?
Hát igen, ez egy fontos. A hallgatók ugye írják ezt a Bongrác utat, hogy kerüljétek el, de azt nem írja a hallgató, hogy mikor. Illetve a Hungária, ja az nem, az meg egy régi történet, meg van a Pálinka szabadságharc leverésére egy erőfeszítés Radókánktól, de azt adakta tesszük, majd később beszélünk róla. Na, menjünk akkor tovább, tényleg csak ennyi a közlekedés. Egyelőre írjatok, ha van 0-30-20-10-9-0-9.
És megyünk tovább, és most megcseréljük a Budapest rovatunkat a napi aktuális, vagy akár ébresztő rovatunkkal. Itt van velünk a vonalban Jandó Zoltán, a g7.hu újságírója. Jó reggel, szia!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Annak apropóján beszélünk, hát a több apropó is van, de a energiaválság, illetve az árampiac az, ami most a legtöbb figyelmet kapja. Bedőlt az első áram kereskedő, erről te írtál tegnap előtt részletesen, tegnap pedig az is kiderült, hogy kedvezményes áron kaphatják, tehát a lakossággal megfelelő, vagy csak majdnem, vagy csak hasonló, ezt majd mindjárt megfejtjük, áron kaphatják a kis és középvállalkozások is az áramot. De hogy is néz ki ez a magyar árampiac, meg mi ez az egyetemes rendszer, kik is tartozhatnak oda?
Hát ugye az egyetemes szolgáltatás az tulajdonképpen akik a rezsicsökkentett árat kaphatják nagyjából nagyjából leegyszerűsítve ezt jelenti, hogy nyilván itt nem lehet azt meghatározni, hogy nehéz lenne körülményes meghatározni, hogy ez csak a lakosság legyen, ugye ez elvileg a lakosság jár. Gyakorlatilag viszont fogyasztás alapján van meghatározva mind a villany, mind a gáz esetében. Tehát egy meghatározott fogyasztás alatt, inkább a mérő meg a berendezések kapacitása alatt lehet ezt fizetni, aki a fölött van, annak ugye az úgynevezett szabad piacon kell vásárolni, tehát meg kell egyezni egy kereskedővel, és az aktuális piaci árak alapján ők megállapodnak egy árban, és azt fizetik.
Uh-huh. És a világpiaci áram ár az a 4-5-szörösére emelkedett.
Igen, tehát Magyarországon 4-5-szörösen most, sőt, volt egy időszak, amikor még picit ennél is magasabb volt, azóta volt korrekció, de ahhoz képest, ami a 2020-ban, ugye a koronavírus járvány idején az elején a mélypont volt, ahhoz képest 5-6-szoros is volt ilyen az ár.
Akkor gyakorlatilag egy ilyen satúban vannak az áramkereskedők, jól értjük mi ezt? Mert hogy ugye a lakosságnál, meg most már a KKV-knál is, erről majd beszélünk később bővebben, bevezettek egy ilyen plafont, aminél többet nem lehet fizetni az energiáért, viszont vannak jó magas világpiaci, meg szabadpiaci árak, amit meg neki ki kell fizetni. És ezen veszteséget szenvednek el, nagyjából ilyen a helyzet, ugye?
Hát igen, nagyjából, de hogy a lakosság az ugye két kereskedőtől kaphat áramot, tehát ez viszonylag szűk kört érint, hogy a nagy részét, az egyetem, neki külön egyetemes szolgáltató engedélyük van, ennek a nagy részét már átvette az állam, ugye most éppen az MVM, különböző szolgáltatások voltak korábban, és akinél még maradtak lakossági fogyasztók, az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók, ők pedig ugye az E.ON. Ezt mi találgattuk még szeptember elején, hogy hogyan lehet, hogy ez tud működni ez a dolog, és az a feltételezés, ugye nyilván erre biztos nem tudom mondani, mert nem árulják el az érintettek, hogy valószínűleg Paksnak a Paks által termelt áram az, ami biztosíthatja azt, hogy a lakosság viszonylag olcsón tudja kapni az áramot. Ott ugye nem, tehát az áramár emelkedést alapvetően a gáz árának az emelkedése okozta, és ugye Paksot ez tényező oldalról nem érinti, tehát hogy nálunk nem volt érdemi költségnövekedés, ők tudják olcsóban adni, és valószínűleg az van, hogy az állam átadja, és nyereségről mond le Paks oldalán. És
ezt akartam kérdezni, hogy azért nincs ingyen ebéd az áram és gáz piacon sem, tehát attól, hogy rezsicsökkentés van nagyon hosszú ideje, attól ezeket az árkülönbözeteket valaki lefölözi, hogyha ez kedvező, mert volt ilyen időszak is, nem is olyan rég, meg most befizeti a különbözetet. Akkor ezek szerint ez az MVM lehet?
Hát valószínűleg az van az MVM részéről, hogy ők eladhatnák a Pakson termelt áramot a most sokkal-sokkal drágábban, de helyett ezt a nyereséget nem realizálják, hanem tulajdonképpen az történik, hogy viszonylag olcsón átadják a lakosságnak. De ez ugye egy ilyen kvázi teljesen meg nem erősített logikus feltételezés, mert igazából az E.ON-nál, tehát az MVM az, hogy hol szenvedi el a veszteséget, az igazából az ő szempontjából mindegy, mert valahol így is úgy is elszenvedni, hogyha olcsóban kell adni. Ugye itt az E.ON-nál van kérdés, mert hogy ugye ők piaci szereplők, és ugye az állam nem tudja kipótolni a dolgot, mint ahogy az MVM-nél ezt megteheti.
Uh-huh. Igen. Akkor térjünk vissza a céges oldalra, ugye bedőlt az első áramszolgáltató cég, de ha jól értettem, akkor a cikketből az derül ki, hogy ő végül is spekulált. Tehát ő megpróbálta, mert hogy általában éven belül a szervonalitásnak megfelelően átcsökkenés szokott lenni, tehát később megvenni azt, amire leszerződött és szolgáltat, és ez vezetett végül is leegyszerűsítve az ő bedőléshez. Tényleg így van-e, vagy mások is így működnek ezen a piacon, tehát várhatók-e további dőlések, illetve akkor mit tehetnek a cégek ebben a helyzetben, mi lesz az ő sorsuk, akiknek esetleg mondjuk szerződniük kell, vagy akinek a szolgáltatójukkal valami történik?
Igen, tulajdonképpen ez volt a háttérben. Hát itt ugye az a nélkül, hogy a cégek általában éves szerződést kötnek a kereskedővel, egy évvel előre megveszik az áramot, megmondják, hogy mikor akarnak mennyit fogyasztani, és nekem azt mondták a kereskedőknek a szövetségénél, hogy általában ezt prudens módon le is szokták szerződni a kereskedők is, tehát hogy megvásárolják már előre ők is egy évre termelőktől a villamos energiát, de az elmúlt években mind az áramnál, mind a gáznál volt egy olyan gyakorlat, hogy mivel évközben nem emelkedtek az árak, hanem inkább csökkentek, vagy legalábbis egész biztosan volt alacsonyabb, mint ősszel, ezért nem szerződték le egy évre előre a kereskedők, hanem tulajdonképpen elkezdtek spekulálni, és arra játszani, hogy na majd valamikor olcsóban meg tudják vásárolni. Hogy ez különösen akkor lehet mondjuk kockázatos, hogyha elindulnak valamilyen állami tenderen, és ha beadnak akár annyira alacsony árat, ami alacsonyabb az aktuális piaci árnál, és abban bízva, hogy majd úgyis lesz olcsóbb, és majd akkor ők beszerzik a villamos energiát. Hát most ugye ez az elmúlt években többször bejött ez a stratégia, most viszont hatalmas bukás lett, mert ugye tulajdonképpen aki tavaly szerződött, ahhoz képest, ugye októberben már mély ponton volt az áram, de ahhoz képest is azért egy háromszoros áron kéne most megvennie, és a harmadáját továbbadnia, tehát tulajdonképpen minden ennél megvásárolt mennyiségnek a árban elbukja a kétharmadát. Mm-hmm. És vannak még ilyen szereplők a piacon, tehát ezeket ugye halljuk más gazdasági szereplőktől, hogy bár a többség által nem ilyen, de azért biztosan vannak még kereskedők, akik így jártak. Ilyenkor ugye az a menet a dolognak, hogyha nem tudja kiszolgálni, tehát kvázi bedől, mint áramkereskedő, akkor visszaadja az engedélyét. Ebben az esetben a cégeknek egy hónapjuk van keresni egy új kereskedőt, addig a hálózati cégek látják el őket árammal.
Tehát az nem fordulhat elő, hogy nem kapnak áramot, de bukhatnak ők is ilyenkor azért?
Biztosan sokat buknak, mert ugye van csomó olyan, beszéltünk olyan cégekkel, akiknek két éves szerződése volt, tehát 2022-ben is a tavaly lekötött áron kellett volna kapniuk. Tehát az ő esetükben ez azt jelenti, hogy most egy több mint egy éven keresztül nagyjából az akkor lekötött árnak a 3-4-szeresét kell majd fizetniük, tehát hogy bukni biztos buknak. Arra is van esély, hogy nem kapnak áramot, ugye ez a 30 nap, ez kifutható, úgyhogy ők nem tudnak szerződést kötni. Ebből volt egy ilyen pánika a piacon nagyjából egy október elején körülbelül, ami ugye azért alakult ki, mert hogy akkor jöttek az első ilyen események, hogy kijelentettek fogyasztókat, elkezdtek gyorsan keresni kereskedőt, és nem volt könnyű találni. És többen attól tartottak, volt akivel, aki azt mondta, hogy attól tart, hogy egyszerűen nem tudja folytatni a tevékenységet, mert nem tud leszerződni 30 nap alatt új kereskedővel, akkor nem fog tudni áramhoz jutni, vagy pedig csak annyira drágán, hogy nem tud működni, vagy a napi áron. Ráadásul mondjuk ugye egy cég, akinek nincs kereskedői tapasztalat ezen a piacon, nem biztos, hogy tud vásárolni. Tehát volt ilyen félelem cégekben az elmúlt hetekben már.
Oké. Na köszönjük szépen, eddig jutottunk most, mert ennyire volt időnk, de majd még folytatni fogjuk szerintem, mert lesznek még itt izgalmak bőven. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál. Szép napot, jó munkát.
Én is köszönöm, sziasztok.
Szia-szia! Jandó Zoltánnal, a G7.hu újságírójával beszélgettünk, és akkor csak ide vigyeztjük a végére, hogy a legfontosabb info tegnapról, hogy a KKV-k is beléphetnek ebbe a körbe, akik a úgymond a rezsicsökkentett áron vásárolhatják meg az áramot például, úgyhogy erre majd még később fogunk visszatérni.
A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
Te is eljátszod ezt? Hát nem lehetne valami képzettebb elvtársat?
A német nyelv nagy barátja, hát hogy ne eljátszanám el én is. De ha gondolod,
gyerekek,
akkor...
most ezt miért kell velem csinálni? Bár már tegnap megdicsértek, hogy egész haladó vagyok.
Na, hát ezért.
De ez mozgalom indult.
Péntekre ez csúcsosodik ki.
De mozgalom is indult a német leckék Andrással rovat beindítására. Hát akkor, drága hallgatók, nincs mese, gyávanépnek nincs hazája. A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy túrázásra használható pulóvert. Már ebbe is belesültem, pedig nem is volt német. Tehát egy túrázásra használható pulóvert és egy hátizsákot.
Ez látható rajtam, amit a hallgatónak annyira
bemutatja
tetszett,
a kollégám Mács Gábor. Tessék rá közelíteni. Igen, ez az a pulóver. Fiatalos, matrózos, meg lehet benne inni egy kávét. A felajánló az Ausztria.info hivatalos turisztikai portált működtető osztrák idegenforgalmi hivatal. A hátizsákat fel tud mutatni? Van ott a...
Előveszem, ha Endre itt
hagyta. Bájos kollégám bemutatja a hátizsákot is a televízió nézőinek. Itt van, tessék, tehát a nyeremény ez a hátizsák, és ez a pulóver. Ács Gábor nem jár hozzá. Ehhez hát a mai kérdésünk, amelyet meg kell válaszolni, hiába húzom, előbb-utóbb odaérek, tehát mindegy. Melyik Ausztria legmagasabb egy csúcsa? A. Grosswenediger. B. Grossglockner, ezt ismertem.
Igen.
Illetve C. Kissteinhorn.
Egész jó. Oké.
Okay. Adás végére ez egész
az jó. Az a V, ha F-re cseréled, akkor szerintem a második.
Grosswenediger, az A válasz, Grossglockner a B válasz, és Kissteinhorn, kétszer nem megy jól, az a C válasz.
Na, még nem sikerült a V betűt. Kicsi, de jó.
Melyik? Szerint, hol kell a V-d?
Majd szerintem még úgyis elmondjuk.
Grosswenediger,
az jó. Alakul még ezt
az
majd.
Az a B a Grossglockner, a C pedig a Kissteinhorn.
Szerintem, amikor harmadszor fogod elmondani a műsor utolsórájában, igazán profi leszel.
Hova küldjük a megfejtést?
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Azt szeretném mondani, hogy azoknak a hallgatóknak, akik megkérdezik, hogy mi, meg hogy mondtad, meg megismételnéd a... azokat felírtam.
Szeretnéd, a telefonszámokat fölírtad szerintem, igen. És meg fogsz jelenni. De
tényleg, miért gyötörtök engem? Hát egyszerűen tényleg farkas törvények uralkodnak korunk magyar társadalmában, az ember gyengeséget mutat, azonnal falkába esnek neki. Na,
hát a legérdekesebb info, hogy a belső Erzsébet várost a hírek szerint, illetve a színes Erzsébet város Facebook csoportban megjelent hír, szerint amelyet nem cáfol, úgy tűnik az önkormányzat sem, úgynevezett védett zónává nyilváníthatják, akár már jövő nyártól. Az azt jelenti, hogy csak az ott lakók hajthatnak be majd autóval. Ennek nyilván komoly következményei vannak a közlekedési helyzetre, illetve hát ugye az átmenő forgalomra is, meg a környéknek a közlekedési helyzetére is. Erről még ez alapján tárgyalni fognak, ezt tudják az önkormányzatnál is, úgy, hogy a kerületben élőkkel és szakértőkkel együttműködve vizsgálják ennek a lehetőségét, illetve hatásait. A lakókon túl természetesen az ottani vállalkozások, üzletek, étteremek tulajdonosai, illetve az áruszállítók hajthatnak csak be, és intenzív tárgyalásokat várnak majd a fővárossal, a BKK-val, a Budapest körúttal. Ezt már a polgármester, tehát az Erzsébet városi polgármester mondta, tisztában vannak azzal, hogy más kerületekre is nagy hatással lenne, ezért a szomszédos kerületeket is bevonják ezekbe a bizonyos egyeztetésekbe. Tehát a következő hetekben erről még sokat fogunk hallani, és akkor még egy...
Ez annyira megejtő történet. Szerintem, ami most következik, szerintem valahol az újságírás az itt. Ha egy ilyen sztorit még előásnék, mielőtt igen, nyugdíjba mennék, én annyira örülnék. Egy nagyon megható történetről van szó, ugyanis van egy bécsi úti kis üzlet. Uh-huh. Így a portálját végignézve, hát nem csábít betérésre, mert kicsit ilyen kopottas, és az van rá kiírva, hogy a gyertyás. Nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók, találkoztak-e vele, én sokat jártam arrafelé, és ezért ejtett meg a tört. Na most, ha ide bemegyünk, akkor nem kisebb ember készíti ott 40 éve a gyertyákat, mint egy Fehér Lajos nevezetű úriember, aki a Sirius, a Juventus, illetve a Cartago zenekar egykori dobosa volt. És olyan slágerekben, olyan stúdió felvételekben működött közre, mint Máté Péter, Te ott állsz az út végén, Szécsi Pál, Gedeon bácsi, Kovács Katit kísérte, Korda Györgyöt, Zalatnai Saroltát, János bácsi pipája az utóbbinál, és hogy gyakorlatilag ő készíti ott a gyertyákat, rövid ideig Trondheimben, a Svájcban is zenélt, aztán úgy döntött, hogy egy Norvégiában látott gyertyaöntő mester munkáiból inspirálódva saját darabokat készít, majd az Óbudai főtér egy töltőtó betéteket árusító üzleteiségében elkezdett dolgozni. A műhely megszűnt, a férfi aztán átköltözött a Bécsi út 93/B alá, és saját gyertyaformák kidolgozásába kezdett. Így most akár különböző méretű kavicsokat, korsót, sört, macskakövet, csillagjegyeket mintázó gyertyákra is lecsaphat, aki betér oda. Úgyhogy nagy piros pont a 24.hu szerzőjének, aki ezt így feltárta. Nagyon emberi történetről van szó, és nagyon szívet melengető olvasni, úgyhogy köszönjük szépen neki is, meg hát ugye aki teheti, látogassa meg ezt a gyertyaöntő műhelyt, és beszélgessen el a magyar könnyűzene hőskorának egyik nagy tanújával.
Igen, és látszik, hogy a falról vannak képek, a régi újságkivágásokkal, a zenekarokról, koncertekről, tehát azért ez ott van továbbra is nála. Még egy hasznos info akkor a végére a Budapest rovatban. A keleti pályaudvarig szóló vonatjegyek érvényesek a 4-es metróra, a Kelenföldtől, a teljes vonalon, tehát a keleti pályaudvarig, mert hogy túrás miatt ott a hídnál túrnak jó pár vonat eltérített útvonalon, hogy mondják ezt? Alternatív útvonalon közlekedik? Nem, mi lényeg az, hogy nem megy be a keletibe, és emiatt egészen december 11-ig, ameddig ez tart, a vonatjegyek érvényesek, tehát a 4-es metrónak a teljes szakaszán, hogyha valaki érkezik nyugatról, és a keleti pályaudvarig szól a jegye. Igen?
A játékkal kapcsolatban még kettő dolog. Ne a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Viberre küldjük a megfejtéseket. Ne az info@millásreggelire, ne a Millás reggeli Facebookjára, hanem a játék@jazzy.hu e-mail címre. játék@jazzy.hu. Másik, szégyeld magad, többen írják, hogy be akartál vinni a Málnásba, ne vidd a Málnásba, Macit, jól mondta, a Gross Venediger a helyes kiejtés, és nem kell a vét F-re cserélni.
Ja, én úgy meghallgattam volna F-fel. Jaj, kedves hallgatók, hát ekkora rajongó táborod van.
Igen.
Gonosz voltam, nem jött össze. Hát jó, így jártam. Valami újat kitalálok a következő reklámblokk alatt.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
És itt van velünk a vonalban Oletics Zoltán, a KPMG mobilitási szakértője. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Hát az eldobált rollereket látjuk, a folyamatosan változó helyzetet, meg a katyfaszt látjuk, de azt, hogy
a dugódíjat meg nem látjuk.
Jó, hát az egy része csak a történetnek, de sokszínűséget már látjuk, de hogy a nagy előnyeit annak, hogy egy mobilitási forradalom van, mondhatjuk, azt még úgy nem. Mi kellene ahhoz, hogy...
De egyébként már dühöng itt egy hallgató, nem tudom mi, minek kapcsán, ami ide kapcsolódik, azt mondja, mert tavaly is megírtam betonakadályt a város köré, és nem lehet bemenni. A következményeket majd lehet elemezni, mi mennyibe kerül, szolgáltatások, ingatlanárak, stb. Úgyhogy vannak itt szkeptikus hallgatók bőven.
Igen. Egyrészt a jó része, másrészt pedig a kihívás része a témának és a mobilitásnak az, hogy rengeteg oldala van. Ha már a rollerekkel és az eldobált rollerekkel kezdtük. Igen, egyrészt az, hogy hogyan szabályozzuk ezt, másrészt az, hogy maga a felhasználó mire van rászorítva, illetve milyen, ha szabad így mondani, felhasználási kultúrával rendelkezik. Nagyon sokat segít, hogyha például kicsit nyugatabbra nézünk a térképen, borzalmas büntetéstételekkel sújtják az ilyen eszközöknek az eldobálását. Mellette viszont egy megfelelő infrastruktúrát alakítottak ki például Portugáliában, Portóban, ahol szinte 200 méterenként lehet a mikromobilitás számára kifejezetten megnyitott és támogatott területeken letenni ezeket az úgynevezett megosztott közlekedésben vagy shared mobility-ben résztvevő mikromobilitási eszközöket. Legyen szó elektromos bringáról, legyen szó szimpla kerékpárról, akár a Molbuvira is gondolhatunk itt, vagy pedig az egyre inkább divatos úgymond elektromos rollerekről, de tény és való, hogy rengeteg mindent kell szabályozni azon, akár a mikromobilitásban, akár abban, hogy hogyan kapcsoljuk hozzá a közlekedés további eszközeihez. Uh-huh. Például az, hogy felvihetjük ezt egy buszra. Uh-huh. Hiszen, hogyha én a BKV valamelyik járatán utazom, lehetséges, hogy egy 130 kilós borzalmas nagy rollernek annyira nem örülök, hogyha azzal kell megosztanom a viszonylag szűkös helyemet, például egy reggeli metró vagy metrópótláson, míg hogyha ez egy kicsit kisebb méretű eszköz például, akkor minden probléma nélkül azt mondom, hogy persze jöjjön fel vele a használója, kerülje ki vele a reggeli dugót, hiszen láthatjuk azt például, ha már a betonakadályokról is beszéltünk, hogy egy M7-es behajtó reggelente a városba azért még mindig csúnyán tud kinézni, vagy a belváros már akkor a reggeli óráktól kezdve milyen dugók tudnak kialakulni. Hasznos az eszköz, ezt látjuk egyébként nyugati példákon, illetve azért mostanára a hazai példákon is ezt kezdjük érezni. Egyre hosszabb távolságokra használják az emberek robbanó motoros járművek helyett, ez pedig mindig jó, hiszen a károsanyag kibocsátást csökkentjük pont a legkritikusabb helyen a városban, viszont tény és való, hogy ez egy nagyon sok oldalú Rubik kocka, aminek minden egyes oldalát ki kell rakni, ennek egyik része az ember, másik része pedig a szabály.
De nálunk is azért már van erre kísérlet, meg világszerte sok helyen, legutóbb Amszterdamban látom, csúcsidőn kívül lehet vinni a metróra a biciklit például, nálunk is ugye villamosokra, egy részükre talán, meg a hévre föl lehet vinni, tehát elindultunk ebbe az irányba, ugye? Tehát nyilván ez egy fontos dolog, de egy része csak a nagy képnek. Szóval összességében mi kell ahhoz, hogy a nagy célt, ami gondolom az, hogy a gépjárművek számát csökkentsük, az embereket átültessük ezekre a mikromobilitás, illetve nekik kedvező eszközökre úgy, hogy ők se bukjanak időt. Szóval,
de van erre egyáltalán megoldás? Mondok egy példát. Valaki a belvárosban lakik, és mondjuk van autója. Ez már egy olyan probléma, amit nem tudom, hogy lehet megoldani. Vonatkozik erre a dugódíj? Ugye jelentős mennyiségben a város közterületeit autók tárolására használjuk. Erről ebben a műsorban is esett már szó. Ha valaki a belvárosban lakik, és mondjuk mindenkire bevezettünk egy kőkemény dugódíjat, akkor jogosan háborodik fel, hogy más miért járhat háztól házig autóval, ő miért nem tarthatja, és miért nem közlekedhet a lakóhelyén autóval. Ezt például hogy oldják meg máshol?
Jó sok kérdést hallottam egyébként. Ennek egyik része a dugódíj, másik része a jármű használat. Induljunk el a KH-tól. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, véleményünk szerint nagyon sok úton lehet megközelíteni. A nyugati példákat mondok most kifejezetten, illetve a korábban már említett portugál, egyébként német és francia példákat. Kell hozzá egy erős szemléletváltás. Ugyebár ha nem közlekedem, az is egy közlekedés, vagy hogyha úgy választom meg az eszközömet, a közlekedési eszközömet az úti célom függvényében, hogy a lehető legkisebb kibocsátású legyen, ellenben és vagy még kényelmes legyen számomra. Itt ugyebár nagyon fontos, hogy a kibocsátásnak, illetve a fenntarthatóságnak az egyik legnagyobb ellensége a kényelem. Én is szívesen ülök bele a meleg autóba egy hideg téli reggelen, még akkor is, hogyha egy kilométerre lakom a munkahelyemtől, na jó, azért akkor nem, azt valljuk be, de hogyha relatíve közel lakom a munkahelyemhez. Tehát ennek az egyik része a szemléletváltás. Nagyon jó, amit mondtatok, hogy az autóink nagy részét, főleg a belvárosban, 80%-ban, legalábbis az Eurostat kutatás szerint, szerintem inkább 95%-ban a felhasználók parkolásra használják, és nem közlekedésre. Én akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy biztos, hogy én a belvárosi közlekedésben akarom-e a járművemet használni, vagy, és ez ismételten a szemléletváltáshoz is kötődik, vagy azt mondom, hogy egy a peremterületen lévő P-puszterben vagy parkolóban hagyom az autómat, és hogyha a városon kívülre merészkedek, természetesen ez feltételezi azt, hogy megfelelően jó közösségi közlekedési szolgáltatással, vagy egyéb közlekedési alternatívákkal rendelkezem a belvárosban, akkor a város peremén hagyom az autómat, és hogyha valójában kiteszem a lábamat a városból, akkor fogom ezt használni. Tehát mindkét oldalt pontosan ezért lehet megérteni, mert egyrészt kell egy megfelelő szolgáltatást nyújtani, és alternatívát a felhasználó számára, hogy ő letegye az autóját, ami mondjuk úgy, hogy az évtizedes vagy évszázados berögződés mellett nagyon-nagyon nehéz elérni, míg más oldalt viszont kell a felhasználó oldaláról is egy szemléletváltás, csúnyán szóval elnézést kérek ezért, hogy ne a WC-re is autóval menjünk.
Lehet ilyen értelmezhető ilyen zónákra osztani ennek a problémának a megoldását? Tehát mondok egy példát, igen, hogy akkor a belvárost, az némi túlzásra tényleg betonfalakkal megvédjük, oda dugódíj, oda tényleg nem lehet bemenni, csak gyalog. Aztán jön egy következő zóna, ahova mondjuk már be lehet hajtani, de csak elektromos autóval, meg mikromobilitási eszközökkel. Aztán jön egy zóna, ahova már beengedünk néhány benzinest is, és akkor utána van a távolsági közlekedésre, meg mondjuk használjuk a hagyományos robbanó motoros autókat teherszállításra és személyszállításra is. Most fantáziáltam, de nem tudom, hogy életszerű-e.
Abszolút, igen. Halljuk is a hírekben egyébként, hogy például Norvégiában, Svédországban, Finnországban, illetve több európai nagyvárosban, ugyebár 2030-2050-től például a dízeles járművek ki lesznek tiltva a városi használatból. Tehát életszerű, amit mondtok. Kicsiben egyébként mind mikromobilitásban, mind robbanó motoros járművek esetében, és nem kell olyan messzire menni, például Bécsben van már zónázás, az leginkább a mikromobilitási eszközök felhasználására javasolt, azok is vagy ki vannak tiltva egy bizonyos nagyon nagy forgalmú területről, gyalogos forgalmú területről, míg másrészt engedélyezve vannak a pont az ilyen jellegű forgalmi szituációk kiváltására, de ugyanez a jármű használatnál, a gépjármű használatnál is egy elképzelhető lépés. Az biztos, hogy bármely szakértő kívánja ezt javasolni vagy bevezetni, felháborodott autósok, hát mondhatni millióinak haragját hívja magára, ezért egy nagyon nehéz a valóságban ezt megvalósítani, és például, hogyha maradunk a svéd példánál, akkor láttuk ezt, hogy bármennyire is előremutató a Nordic, azaz az északi típusú közlekedés szervezés, ott is találunk ellenpéldákat, ahol településvezetések buktak bele majdnem abba, hogy ilyen jellegű javaslatokat tettek, és igyekeztek tényleg csak tisztán elektromos járművek számára egyre nagyobb területeket megnyitni, nem is olyan régen, 5-10 évvel ezelőtt akár. Uh-huh. Tehát, hogy az elképzelés az nagyon jó, tök jó, csak a valóság az úgy néz ki ismételten, hogy a felhasználók, illetve ha szabad így mondani, a szavazó polgárok egyik része használja a robbanó motoros autókat, a másik része nem. És egy nagyon hosszú kultúraváltással lehet azt elérni, hogy a felhasználó belássa, hogy igenis van olyan zóna, ahova nem viszem be a robbanó motoros autómat, van olyan zóna, ahol, hogyha mild hibriden van, vagy plug-in hibriden van, akkor inkább elektromos módban közlekedek vele, vagy esetleg fogom magam, leteszem az autót és gyaloglok. Tehát az elképzelés nagyszerű, papíron nagyon jó, ismételten az emberi tényező az, amivel számolni kell, és ez a nehéz része a történet.
Ez a szervezésre is érvényes, komoly és egymástól különböző rendszereknek az összekapcsolása és együttélése szükséges. Pontosan. Tehát ugye az úthálózat fejlesztése, nyilván a dugódi esetleges kivetése, egy csomó szolgáltató, maga a mikromobilitási rendszerek. Mi a jó gyakorlat mondjuk Európában, van, hogy ez egy kézben van, és egy nagy rálátással?
Igen,
hogyan lehet ezt kitalálni, hogy az egész egységes rendszerként?
Igen, annyira ellenérdekű, egy csomó mindenkinek le kell ülni, önkormányzatok, energiaszolgáltatók, autógyártók, tömegközlekedési vállalat, autós szervezetek, nem tudom, a közműfejlesztő cégek, tehát hogy egy ilyen, ezek az emberek meg nem ülnek, tehát hogy egy kongresszuson, vagy nem tudom.
Nem,
tehát,
is, nem, is
nem tudom elképzelni, hogy ezek leüljenek, és akkor azt mondják, hogy na, tervezzük meg Budapest közlekedését 2050.
Jó, de nem is az, hogy leülnek, vagy nem ülnek, hát különböző hatáskörök és felelősségkörök vannak, meg döntési kompetenciák. Itt hogy működhet ez jól?
Jellemzően egyébként a városvezetés, mint felelős szervezet húzza magára ezt a feladatot, de nagyon jó, hogy ezeket a tételeket felsoroltátok. Erre próbáltam azzal a nagyon sok oldalú Rubik kockával is utalni még a beszélgetésünk elején, hogy igen, tehát ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, az infrastruktúrán változtatnom kell. Ha elektromos autókat akarok, akkor töltő infrastruktúra, esetleg a tüzelőanyag cellásat, akkor hidrogén töltőállomások kellenek, aminek a díjai, hát most nem kezdek bele felsorolni, kilométerenként egy új hidrogénszállítógázvezetéknek az építése körülbelül 1 millió euróba kerül. Tehát ilyen tételekről beszélünk. A kérdésetekre válaszolva egyébként, jellemzően tőlünk nyugatabbra a városvezetés húzza magára ezt a feladatot, és ő úgymond a driver, tehát hogy a vezető tényező bevonja a beszélgetésbe az érintetteket, gondolok itt a közútkezelőre, a fenntartóra, az energiakereskedőkre, az energiaszolgáltatókra, de minden egyes esetben, ahogyan mondtátok, pontosan azért, mert ellenérdekeltek vannak, kell egy nagyon erős hang, aki ezt tudja drive-olni, vinni, és képes kiállni az adott stratégia, városfejlesztési stratégia mellett. Legyen szó arról, hogy zöldítjük a kerületeket, legyen szó arról, hogy lezárunk forgalom elő területeket, legyen szó arról, hogy központilag akár segítünk a töltőinfrastruktúra kialakításában, vagy akár a mikromobilitási eszközöket tároló infrastruktúra kialakításában kijelöljük ezeket a helyeket.
De mire ezeket lejátsszuk, ezeket a köröket, már ugrik megint egyet a dolog, mert hogy közben hogy lehet ezt rugalmassá tenni, hiszen Ázsiában már légitaxik működnek. És ott is van, hogy hol szállhat le, hol veszi fel az utast, hol töltik, stb. Tehát, hogy ennek ráadásul rugalmasnak kéne lenni, pedig ugye hallhattuk, hogy 1000 szereplős, ellenérdekelt szereplők vannak ebben a körben, úgyhogy nem egyszerű egy adott ügyben sem dűlőre jutni, akkor hogy fogjuk a kihívásokat még ebbe belecsatornázni.
Igen, ez egy nagyon nehéz feladat. Ismételten ugyebár az emberi tényezőt hoznám képbe. Ázsiában, Észak-Európában, illetve Közép-Kelet-Európában úgymond a probléma megoldás típusa is egy picit más. Mi nagyon szeretünk róla vitatkozni ezekről a kérdésekről. Valójában csak úgy lehet, ahogyan mondottam, megoldani ezt a feladatot. Én kitartanék emellett a véleményem mellett. Hogy kell egy erős driver, és félre kell tenni az embereknek az ellenérdekeltségeit, hogyha valós előrelépést szeretnének elérni. Ugyebár tőlünk egy picit keletebbre a térképen másabb jellegű a vita és konfliktus kezelési kultúra, ez már egy más téma lenne, ebben nem mennék bele. Nyilván el lehet ezt a részét is érni hosszú idők alatt, de szeretnék rávilágítani arra, hogy a ma mintaként kezelt északi régióban, északi államokban is maga a fenntartható közlekedés tervezés kialakítása nem egyik pillanatról a másikra zajlott rá, hanem 10-15 év alatt. Tehát annyi, hogy hozzájuk képest mi Közép-Kelet-Európában egy olyan, 10-15 évvel hátrébb vagyunk egy picit ezen az úton, legalábbis a közlekedés szervezésnek az ilyen jellegű szemléletmódjában, illetve a fenntartható közlekedés szervezésnek a szemléletmódjában, elég, hogyha a jármű penetrációt is néznünk.
Na jó, hát reméljük, hogy ez még majd változhat. Örülünk, hogy beszélgettünk erről. Köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt.
Köszönjük szépen.
Szép napot, jó munkát neked is.
Sziasztok, jó munkát.
Szia, szia. Köszönöm szépen. Oletics Zoltánnal, a KPMG mobilitási szakértőjével beszélgettünk.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
Hát rendkívül izgalmas héten vagyunk túl, a jegybank megteremtette magának a kis rugalmasságot ahhoz, hogy bármikor lényegében kamatot emeljen, ezt pont tegnap meg is tette, illetve megtette már kedden, és majd pedig tegnap ismét, ahogy az már a keddi várakozásokból is kikövetkezthethető volt. Na, erről a hétről beszélgetünk, tehát Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével, akit van velünk a vonalban, jó reggel, szia!
Jó reggelt, szia!
Na, mi is volt pontosan a keddi lényeg, és hogyan jutottunk el a tegnapi még keményebb kamatemelésig?
Igen, elég nagy érdeklődés övezte a részünkről is, meg szerintem minden befektető részéről a keddi jegybanki ülést. Egy elég izgalmas időszakban vagyunk. Ugye a jegybank lépéskényszerben van, ezt nagyon sok helyen gondolom ti is már elmondtátok, meg sok helyen lehet olvasni, sokat beszéltünk már róla. Elég... Ugye konkrétan az infláció elszabadulása miatt, ami egy elég rendkívüli helyzetet teremtett a mostani keddi kamat döntő ülésre. Röviden, hogy egy kis ilyen big picture-t fölfessek, hogy miért volt szerintem, vagy miért van szerintem nehéz helyzetben most a jegybank. Én három, vagy három plusz egy okot gondolnék, amiből egy általános, a többi jegybankra is érvényes, a többi az inkább magyar specifikus. Itt arra gondolok, hogy ha 2020-as sokkoló évet kivesszük, akkor már amúgy is egy kicsit túlfűtött gazdaság jeleit mutatta magyar gazdaság, és a jegybank is útra az a politikát folytatott. Ez az inkább a plusz egy dolog szerintem, ami miatt most még nehezebb helyzetben van a jegybank, illetve a mostani döntés előtt nehéz helyzetben van. A többi az általános az, hogy a nagyon sok egyedi tétel húzza az inflációt fölfelé. A nyersanyagárak, az ellátási láncok hiánya, gondolom erről is sokat beszéltetek már. Uh-huh. Ez az, amire egy jegybanki lépés nagyon kis hatással tud lenni. A másik kettő az inkább magyar specifikus dolog, ami miatt szerintem kifejezetten nehéz helyzetben van a jegybank szigorítás oldalról, hogy a fiskális politika elég laza lett. Tehát ebben a környezetben, amikor mint említettem, ellátási láncokban problémák vannak, nagyon magas energiaárak vannak, az élelmiszer árak nagyon erőteljesen emelkednek, gyakorlatilag a kormányzat úgynevezett helikopterpénzt szóra a lakosságra. Ugye gondolok itt a nyugdíjprémiumokra, a személyjövedelemadó visszatérítésre, ugye az agresszív minimálbér emelésre, ami egyébként más szempontból nagyon üdvözlendő lépésnek tekinthető, viszont az infláció elleni harcban ezek nehezítő körülmények a jelen helyzetben.
A kérdés, hogy kell erre reagálni, ha egyszer tudható, hogy ez áprilisig a választásokig tart, mert egy egyszerű osztogatásról van szó.
Igen, muszáj reagálni, igen, mert valószínűleg az infláció is fog reagálni rá. Ugye a harmadik dolog az pedig az, hogy nagyon sok nem piaci árazású eszközzel van teli a pénzügyi eszköztár. Így gondolok itt a lakossági állampapírokra, amik nem reagálnak egy az egyben az alapkamat növekedésére, tehát ettől nem fognak többen elpártolni mondjuk a reálbefektetésektől és a pénzüket mondjuk lakossági állampapírba tenni, illetve a másik ugye a hitel oldalon is nagyon sok támogatott hitel van, ami nem reagál arra, hogy emelkedik a kamat. Tehát ilyen szempontból nem nagyon nehezen tud effektív lenni egy kamatemelés, felértékelődik annak a súlya, hogy az árfolyam hol van, mert rövid távon az árfolyamon keresztül tud szerintem az inflációra hatni a jegybank. Na és így érkeztünk.
És ugye az árfolyam, mármint ugye a forint árfolyam, amiről beszélünk, az ugye tartósan és évek óta gyengül, és így most van. Is úgy érkeztünk el a kamat döntéshez, hogy a történelmi csúcs, történelmi mélypontját, hogyha forint oldaláról nézzük, nyaldosta.
Így van. Várakozásoknak megfelelően döntést hozott egyébként az alapkamat szempontjából a jegybank, és nem is ez okozta a legnagyobb izgalmat egyébként kedden. Hogyha már így, akkor vágjunk bele a jegybanki döntésbe. Ugye 1,8-ról 2,1%-ra 30 bázispontra emelte a kamatot. Nem ez volt szerintem korábban a terv, valószínűleg 15 bázispont volt a terv, csak a magasabb inflációs adat miatt azért ez már várható volt a keddi döntés előtt, hogy egy nagyobb lépés lesz. Ami egyébként a kamathoz tartozik, hogy bejelentették, hogy az egyhetes betéti, jegybanki betéti tendert azt akár magasabb szinten is meghirdethetik a csütörtöki napon. Most már ezt tudjuk, hogy meg is hirdették, tehát további 40 bázisponttal emelték ennek a betét, az egyhetes jegybanki betétnek az árát, tehát ott 2,5%-ra emelték ezt az effektív kamatot. És mik a plusz lépések, amik szerintem még ennél is izgalmasabbak, vagy legalább ilyen izgalmasak? Ugye a jegybank nagyon nagyon sokszor hangsúlyozta azt, és mi is azt tapasztaltuk, hogy az alapkamat nem tud elég effektív lenni. Ha visszaemlékezünk 2019-re, mondjuk az egész évben 0,9%-os kamattal voltunk, és a bankközi kamatok nulla környékén voltak, nem egyszer előfordult, hogy mínuszba is mentek a forint kamatok, akkor a forint likviditás bőség volt a piacon. És most is előfordul az, hogy negyed évek végén, amikor a vállalatoknak, ezáltal a bankoknak nagyon nagy devizaéssége alakul ki, akkor a túl nagy forint likviditás miatt a forint kamatok nagyon, nagyon mélyre mennek. Ez egyébként az árfolyamban is vagy észrevehető ezekben az időszakokban, de a kamatpálya is nagyon eltorzul, főleg a rövid oldalon. És emiatt plusz lépéseket hozott be egyébként a jegybank, amit már tudtunk korábban, hogy a forint likviditást nyújtó deviza swap tendereket egyébként az utóbbi időben már hétfőnként nem hosszabbította meg a jegybank. Most ki is jelentették, hogy ezt a jövőben sem fogják. Ez kb. 10 hónap alatt egy 800 milliárdnyi forintot fog a bankközi piacról kiszívni. Ezáltal is csökkentik a forint likviditást. Decemberben jönnek az új ellentétes irányú tenderek, amikor devizát fog nyújtani, deviza likviditást fog nyújtani a bankok számára a jegybank forintért. Itt ami fontos, hogy úgy hirdették, vagy úgy szólt a közlemény, hogy korlátlanul fognak devizát nyújtani a bankoknak. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. És a következő az egy teljesen új eszköz, az az egy hónapos diszkont kötvény, ami decembertől fog jönni. Ez időszakosan fog jönni, és korlátos mennyiségben, viszont ez is azt fogja majd segíteni, hogy a piaci szereplők a pénzüket vagy a forintjukat tudják milyen eszközbe, kiszámítható eszközbe tudják és likvid eszközbe tudják tenni.
Ezek szerint már elég a forint gyengülésének megállítására, illetve az infláció árfolyamon keresztüli mérséklésére?
Ezt még korai lenne kijelenteni. Az árfolyam rövid távon egyébként kedvezően mozdult, nem túl nagy mozgás volt, de azért a veszélyes zónából eljöttünk. Az biztos, hogy ezekkel a plusz lépésekkel a jegybank most el tudta érni, hogy a rövid, vagy hogy az alapkamat effektívvé vált. Hogyha megnézzük a devizapiacon nagyon gyakran általunk figyelt 3 hónapos, 1 hónapos FX implied árazásokat, azt látjuk, hogy az alapkamat fölé tudtak menni. Ezek korábban nem voltak jellemzők, hogy az alapkamat fölött voltak tartósan, most azért az egyhetes betéti kamat környékére jöttek fel ezek az árazások, vagy még azok fölé is mentek, tehát hogy az látszódik, hogy azt a célt, hogy effektívé váljon az alapkamat, azt elérte a jegybank, hogy ez a kamatszint elég lesz-e ahhoz, hogy a forint erősödjön, azt egyelőre még nagyon, nagyon korai megmondani, azt azért látni kell, hogy reálkamatban még így is talán a leggyengébbek vagyunk, vagy legalábbis nem vagyunk erősek. Ugye a csehek jóval nagyobb lépést tettek, úgyhogy az inflációjuk egy picivel alacsonyabb, mint a miénk. A lengyelekhez képest azért már szebb a képünk, hogyha így a régiós versenytársakat szeretnénk összehasonlítani, ott az utolsó inflációs adat egy picit a miénknél is magasabb volt, és ők még kamatban is el vannak maradva tőlünk.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy átfutottuk mindezt. Nagyon izgalmas volt a hét, és hát kíváncsian várjuk, hogy sikerül-e akkor változást elérni, és az infláció letörésében hogy haladunk majd. Köszönöm szépen.
Mi is nagyon izgalmasan várjuk a jövő hetet, az biztos.
Meg az utána következőket is, igen. Szép napot, jó munkát!
Köszönöm, viszont
sziasztok! Szia. Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury robata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.